Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Kontakt Rádió, azon belül pedig a Fáraók Földjén című műsor, azon belül pedig a Ramszesz Történelmi Arcképcsarnok, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a műsora. Ja, Kövi Franciskával ülök itt, én pedig Olá Adrián vagyok. Mielőtt belekezdenénk a mostani témánkba, szeretnék kitérni egy kicsit a társasági hírekre. Ezen a héten hétfőn volt a legelső közgyűlés, amikor is kialakítottuk az idei programot, ami nagyjából így hangzik. Van egy terv, méghozzá arra, hogy gyermekrajz pályázatot szeretnénk a hajótörő történetéről indítani, és majd várjuk a gyermekeknek a rajzait. A következő előadás az március 26-án lesz, ahol is a Magyar Afrika körülhajózási vitorlás versenyt vezető Gály József előadása lesz, aki a két egyiptomi megálló tervéről is részletesen ismertetést fog nyújtani. Mielőtt belekezdenénk a mostani témánkba, ami a líbiai uralom, azon is belül az első rész, mert kétfelé fogjuk bontani, mert elég nagy a téma. Szeretném megkérni Franciskát, hogy mondjon pár szót, ugyanis most volt egy előadása, de majd mindjárt akkor bővebben beszél erről is, és akkor pont mond pár szót a témájáról.
Igen, mondjuk az én témám nem kapcsolódik nagyon a jelenlegi témánkhoz, tehát a líbiai uralomhoz. Én a kopt időszakról beszéltem, és bemutattam tulajdonképpen a kopt kolostori művészetet két kolostor alapján, a vörös és a fehér kolostor alapján. Ezek Egyiptomnak talán a leghíresebb kolostorai, Közép-Egyiptomban találhatóak, egymástól nem messze, és azért volt fontos szerintem, hogy megismertessem másokkal is ezeket a kolostorokat, mert látható, hogy kívülről egy egyiptomi templomnak az építészeti sajátosságait és tulajdonságait tartalmazzák, belülről viszont már egy teljesen másik korszaknak az ábrázolása látható, és a művészeti stílusa, ami ugye az Ókegyiptom történelmének az utolsó nagy korszak, tehát a kopt korszak, valamint nagyon sokan a kopt időszakról és ilyen hanyatló korról szoktak beszélni, mert ugye a Ramszeszek és a Tótmeszek után nem igazán szoktak ezzel foglalkozni, és ugye a klasszikus értelembe vett ókori Egyiptom az sokkal közkedveltebb, mint mondjuk egy kopt korszak, ahol ugye sok rombolás és kiegészítés is végbe ment, de szerintem azért az előadásom végén tudtam szemléltetni azt, hogy ez nem igaz, és teljesen egy új korszak vette kezdetét.
És mi is volt az előadás, mi volt a helyszín, azt el is fejtettük.
Ez az Ötvös Kollégiumban megrendezett minden évben, legalábbis most a harmadik alkalommal, tehát eddig mind a három évben megrendezték. Ez közel és távol ilyen orientalisztika konferencia, ahol ugye most két napra van bontva a program. Az első nap inkább ugye Közel-Keletről volt szó, legalábbis ekkor volt az egyiptomi szekció a mai alkalommal. Három ember beszélt erről, ugye köztük voltam én is, és a holnapi nap folyamán úgy nyugodtan lehet menni, ha valakit érdekel, az Ötvös Kollégium van, ugye a Móricznál kell leszállni a villamosra,
és akkor
fel a hegyre tulajdonképpen, igen, és ott a 19-es teremben, azt hiszem a 19-esben volt egy kis terem, de hogyha valakit érdekel, mondjuk itt már kicsit olyan távol keletebb témák lesznek holnap, tehát Kína, Japán és hasonló,
de nagyon érdekes
lesz, úgyhogy minden érdeklőt szerettel várunk, mármint várnak, mert én már nem leszek ott, de attól még lehet menni nyugodtan.
Igen, és akkor szerintem el is kezdhetjük a témánkat, ugye, mint említettem, a líbiai korszakról lesz szó, ez ugye líbiai, helyezzük el, ugye Egyiptom mellett van nyugatra Líbia. És már beszéltünk a líbiaiakról önöknek már többször is, ugye, még régen az új birodalom idején, tehát III. Ramszesz és Menefta idején beszéltünk róluk, hogy történtek ilyen betörések, meg kisebb lázadások, ugye, amikor a tengeri népekről is beszéltünk, és ugye végülis megint róluk van szó, ugyanúgy a líbiaiakról. És úgy szeretnénk felbontani, hogy ugye általánosságból szeretnénk beszélni arról, hogy mégis mi változott ebben a korban, és ezt úgy szeretnénk, hogy most a gazdaság, politika és hasonló témákat nézünk, és a következő műsor pedig inkább kicsit ilyen művészetesebb lesz, illetve kitérünk a vallásra. Ugye a múltkori adás végén már nem nagyon volt időnk elhadarni a művészeti jellemzőit a 21. dinasztiának, de nagyjából azok maradnak meg most is, vagy nagyon sok dolog megmarad. Úgyhogy legalábbis így majd kitérünk arra is, vagy majd lehet visszaemlékezünk, hogy a 21. dinasztiában is mi volt, mert ugye ez kimaradt. Tehát a következő adás meg inkább ilyen vallás lenne, művészet, kultusz, hogy mik változtak, és akkor most is foglalkozunk pár fáróval, és a következő műsorban is, mert van, aki tényleg csak így a nevüket tudjuk, és nem csináltak semmit, vagyis nem találtunk róluk feljegyzést, vagy nem volt, vagy nem én, hanem így nincsen róluk semmi forrás. Nem én önnöm magam.
Önön magad.
De akkor szerintem el is kezdenénk. És akkor Franci kezd a kis bevezetővel.
Akkor ugye a harmadik átmeneti kor előtt, és alatt is ugye a líbiai problémákat jelentettek nagyon. Tehát, amit Adri is mondott, harmadik Ramszesz és Merneptah uralkodása alatt főleg ugye folyamatosan beszivárogtak, vagy mint zsoldosként is bekerült az egyiptomi hadseregbe, vagy csak bejöttek úgy, ahogy kellett, ugye fél nomád pásztorkodó népcsoportról van szó, akiknek nem kellett olyan nagyon szoros szövetségekbe lenniük, és emiatt szépen így folyamatosan az új birodalom alatt beszivárogtak Egyiptomba. Ami még nagyon fontos, hogy ugye miért is vándoroltak be ide Egyiptomba a helyükről a líbiaiak, ennek az oka ugye valamilyen élelmiszer probléma lehetett, ami miatt elvándoroltak, és hova máshova jönnének, mint Egyiptomba, főleg Delta térségében, mert az a terület is emlékeztette leginkább a saját helyükre.
Meg ugye a Delta az így a fáraók szemében se volt olyan hú, de izgalmas hely, ugyanis csak állattartása volt jó, és ugye azért inkább a gazdaság, már mint a mezőgazdaság volt a menő. Illetve még a másikok lehetett, a tengeri népek úgy betörtek egy csomó
alkalommal,
és ugyanúgy a Líbiát is veszélyeztették, hiába, hogy mondjuk néha szövetségre léptek velük, de őket is ugyanúgy lerohanták, tehát így lehet az is egy ok volt, hogy nem akarták ezt a lázongást tovább nézni, és ezért elmenekültek Egyiptomba, szintén lerohanták őket, hogy igazából.
És ráadásul, amit
ennek
mondtak,
ugye... Ennek az egyébként most sem értem.
De attól köszönjük, de függetlenül, tehát zsoldosként és hadifogolyként is bejöhettek Egyiptomba, tehát hadifogolyként ugye behozták tulajdonképpen Egyiptomba őket. És akkor most szerintem beszéljünk azokról a líbiai elemekről és a fontos dolgokról, amik előfordulnak Egyiptomban és az ábrázolásokon is.
Igen. Hát ugye a líbiaiak egy része Memphis és Hierakleopolis környékén telepedett le, illetve a nyugati oázisokban, de legtöbben egyébként a Delta nyugati peremén, ugye azért is, amit mondott Franci, hogy ez a térség hasonlított a hazájukhoz leginkább. Meg a természeti adottságokat tekintve is tényleg ez felelt meg számukra. Az új birodalom végére egyre növekvő katonai és politikai hatékonyságra tettek szert, ugye a vezetőik befolyásosak lettek, és ez lesz majd az oka annak, hogy fel is tudnak emelkedni, kihasználják azt, hogy Egyiptomban nem éppen jó a helyzet, már ami a fáraókat és a hatalmat illeti, mármint hogy milyen hatalom van az ember kezébe, hát kb. Semmi, mármint a fáraóknak már nincs olyan hatalma.
És ugye meg is oszlott Egyiptom, tehát észak és délre tulajdonképpen, amivel az előző alkalmakkor is beszéltünk, úgyhogy ez kiváló alkalom volt számukra.
Igen, és ki is használják. Különálló hercegségek alakultak, melyeknek székhelye egy-egy fontos város lett, élükre pedig egy-egy líbiai vezetőt helyeztek, és ugye ez, amit mondtam, a Deltában, Memphisben, Hierakleopolisban, tehát főleg ezekben a városokban láthatjuk őket. Ezeken a helyeken a harmadik átmeneti kor elejétől látható, hogy a törzsi vezetők hatalomra jutnak, magas katonai tisztségekbe kerülnek, tehát a társadalomnak a magas rétegeibe is bekerülnek. 21. dinasztia második felében például láthattuk, hogy Taniszban egy oszorkon nevű uralkodó került hatalomra, bár mondjuk ez az időszak elég zavaros, úgyhogy inkább nem is megyek ebbe bele, ugye múltkor beszéltünk erről a 21. dinasztiáról. A líbiaiak hatalma megszilárdul, ugye ezek segítségével, hogy tényleg így befolyást szereznek mindenhol. Ugye meg beszélnünk kell egy kulturális asszimilációról, de jó, ez a két szó egyik is tudom kimondani. Tehát ugye ez miről is van szó, ugye beilleszkednek szépen a társadalomba, ugye egyiptomi neveket, ugye ez már mint azt jelenti, hogy egyiptomi nevek lennének, ruházat, temetkezési szokásokat is átveszik, viszont láthatjuk, hogy mégis valamennyire megtartották a identitásukat, mert például a nevüket láthatjuk, majd találkozunk ilyenekkel a közeljövőben, Sesonk, meg Oszorkon, tehát ezek nem egyiptomi nevek, úgyhogy ezeket így megtartották, és ezek még évszázadokig meg is maradnak. Ami fontos, hogy a 21-24. Dinasztia alatt nem idegenként jelennek meg, tehát hogy nem úgy vannak feltüntetve a szövegben, hogy idegenek, hanem tényleg így sikerült ez az asszimiláció végül is szépen lassan. Meg azt is láthatjuk, hogy még az új birodalomban az ábrázolásokkal megkülönböztetik őket mindenféle jelekkel, például az öltözékükkel, vagy a hajukban tollal, meg a bőrszínük is másabb, ez így most teljesen eltűnik. Ezek inkább ilyen ideológiai, nem valós megkülönböztetések voltak az ábrázolásokon is. Az is fontos, ugye, hogy így hogy tűnnek föl itt a 21. és 24. dinasztiában, ugye egyiptomi ruhában, jelképekkel, tehát ugyanazokkal, végül szinte, mint egyiptomiak lennének. Tehát mi a lényeg, hogy bekerültek a társadalomba, asszimilálódtak, és végül is egyiptomi szokásokat vettek föl, de valamelyest megtartották a saját dolgaikat is, ami például a nevet illeti, meg például az a toll a fejben.
Mármint a líbiai törzsi címek, és azért megmaradtak, igen, ezeket láthatjuk. Ugye toll dísz, ez a kettős toll dísz az, ami ugye őket megkülönbözheti mondjuk egy egyiptomi toll. És még annyit kell elmondani, hogy ugye ezek a rokoni szálak itt is nagyon erősek lesznek, és nagyon fontosak. Majd látni fogjuk, hogy az uralkodók azok a családtagjaikat rakják bele ugye különböző pozíciókba, különböző városok élére. És így egy megosztottság van a líbiaiak és az egyiptomiak között, hiszen a líbiai ez egy írástudatlan félnomád nép, és nem is jellemző rájuk a tartós építészeti forma. Ezzel ellentétben az egyiptomi tulajdonképpen hát mindennek az ellentétet okos, és tud írni, olvasni.
Meg a piramisokkal, az is azért elég
régen készültek. Igen, vagy a királysírokkal, vagy bármivel tényleg, tehát egy ilyen különböző kulturális háttérrel rendelkeznek, és ettől függetlenül ugye nagyon sokáig líbiai királyok és uralkodók is megmaradtak, például majd a későbbi időkben tárgyalandó kusita időkben is ugye a hatalom azért ez megmaradt.
Igen, és szerintem most elmehetnénk zenélni, és utána pedig folytatnánk a politikai dolgokkal. Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Kontakt Rádió Fáraó Földjén című műsora.
És a mai alkalommal ugye a 22. dinasztiáról lesz szó.
Így kell megjön. Na igen.
Legalábbis ugye a 22. dinasztiának az első feléről, és ugye az előző kis blogban megismerkedtünk, szépen magáról a harmadik átmeneti kornak a tulajdonságai volt széttagoltság jellemző, hogy a líbiaiak hogy is jöttek Egyiptomba, és hogy is maradtak ott.
hogy asszimilálódtak, de megtartották az identitásukat.
Ez a kedvenc szavad, ez az asszimiláció.
Igen, és végre ki tudtam mondani, jól, köszönöm.
Tehát igen, asszimilálódtak ezek a líbiaiak, és hogy mennyire eltűnt ugye a különbség az egyiptomi és a líbiai között, mert az ábrázolásokban kivéve egy-két példát, ugye a Toldiszre tértünk itt rá, és amúgy pedig, aki érdekelődnek a képek iránt, azt majd el fogjuk mondani, hogy hol is találja a képeket. Igen, úgyhogy most át is adom a szót Adriennek, aki a hazai struktúrára és a politikáról fog beszélni.
Bizony. Tehát az a lényeg, hogy a politika, tehát végül is politikai széttagoltság jellemző erre az időszakra, hogy ez nem meglepő. A királyok befolyása egyre csökken, a líbiai vezetők hatalmi pozíciója pedig egyre nővel. Mi olyan mulatságos ezen, Franciska? A királyi rokonok és tartományi vezetők kivételes hatalommal való felruházásra elősegítette ugye a helyi sejtek függetlenedését, és ez ugye feszültséget okozott. Ugye az is fontos megemlíteni, hogy erre tökre figyeltek az új birodalomban, hogy ezt ne csinálják azt, hogy például rokonokat rakjanak be a fontos pozícióba, mert ugye ez mihez vezet? Potenciális fenyegetéshez. És akkor ezt próbálták ezzel kiküszöbölni, hogy no rokon, no. Itt viszont nem érdekelt. Látni ebből is, hogy teljesen más volt a felfogásuk. Ez is így mutatja, hiába, hogy asszimilálódtak, egész máshogy tekintettek ezekre a dolgokra. Most lehet, hogy asszimilálódtak. Na mindegy, ezt a szót nem fogom most már többet kimondani, ígérem. De a harmadik átmeneti kor királyai teljesen másik gondolkoztak. Tehát a saját fiékat rakták fontos pozíciókba, például adminisztratív hatalmat kaptak, és fontos városok élére is kerültek. Illetve sok kezében jelentős katonai hatalom is volt, és ugye ez mind hatással volt a politikai eseményekre is. Ugye majd ez is egyik oka lesz annak, hogy ilyen széttagolt lesz az ország. Egyes tisztségek a papságban, hadseregben is örökletessé váltak, főleg, hogy ami fontos, hogy vidéken, tehát a vidéki családoknál ilyen se volt eddig, de az, hogy a harmadik átmeneti korban öröklődnek a tisztségek, ez így szinte alap dologgá válik, tehát nem meglepő. A 21. dinasztia alatt is Ámon főpapjának plusz a hadsereg parancsnokának tisztsége egy család kezében volt, ez csak egy érdekesség, hogy azért ez már 21. dinasztiától indul ez a dolog. A 22. dinasztia első uralkodói megpróbálták megoldani ezt azzal, hogy a király fiait nevezték ki a tébai főpapi székbe, plusz több rokont ugye például magas tisztségekben, de ugye ez nem járt sikerrel, hiszen visszatért az örökletesség elég hamar, úgyhogy fölösleges volt ez a lépés, vagyis hát nyilván nem lett volna fölösleges, ha bejön, de
nem jött be,
az a lényeg. Ugye ez követhető is ezeken a genealógiai feliratokon, tehát ahol a leszármazást láthatjuk, nagyon voltak ilyen feliratok, tehát ez is jellemző erre a korra, hogy például ilyen sírmellékleteken felírták a leszármazást, és nagyon fontos volt nekik valamiért. Ami még fontos, hogy megjelent ezekben a szövegekben a mi, nem, vagyis hasonló rangú jelző, ugye ez az elődök neve előtt szerepel, végülis ennek is az a lényege, hogy mindennapos, és azt mutatja, hogy mindennapos lett a rangnak az utódlása. És ugye ami még fontos, a házasságok, hogy két magasrangú család tagjai házasodtak össze, ugye ezzel is végül is a helyi elit kialakulását segítették vidéken. Ezáltal a vidéki központok függetlenedtek, és oldalági dinasztiák felemelkedtek. Ugye ezért lesz az, hogy majd körülbelül három, úgymond fáraó fog uralkodni egy időben akár, majd a következő időszakban. És most jön az, hogy decentralizáció.
Igen, hogy itt decentralizációról van szó, amit beszéltünk. És a deltában, hogy egyre több lesz a líbiai, amiről előbb is kitértünk, hogy azért, mert azt hasonlított a legjobban a saját helyükre, ahonnan ők jöttek, hiszen ők félnomád pásztorkodó életmódot folytattak. Tiba megőrizte a dominans szerepét, ugye itt Amon központról van szó, és ugye egy megosztottság figyelhető meg a harmadik átmeneti korban, a közép-egyiptomi elhibe tulajdonképpen az a határ erőt és az a felező pont, ahol ugye északra a líbiaiak, délen pedig az egyiptomiak vannak. Ez most nagyon leegyszerűsítve, amúgy nem kell teljesen komolyan menni, de tulajdonképpen ez van. És ugye az első és második átmeneti korban Egyiptom felosztásában nem értettek egyet, tehát ez nem volt normális dolog, hogy fel van osztva Egyiptomnak a területe. Most viszont teljesen normális ez az egész. Sőt, majdnem lehet azt is mondani, egyesek úgy gondolják, hogy így is akarták. Ez ugye félnomád dolgaikból és eredetükből adódik, hiszen minek, de ők sem voltak tulajdonképpen olyan központban, a líbiaiak otthon.
Ezt végül mint... nem tekintették egy negatív dolognak.
Igen, sose tudták, hogy mi a helyzet, tehát igazából nem foglalkoztak vele, de attól függetlenül, hogy észak-déli megosztottságról van szó, hogy éjszakon voltak a líbiaiak, először a masvesek, majd a libuk jöttek, és később pedig dinasztiát alapítottak Szaízban, délen pedig nem volt ugye ennyire széttagolt a helyzet, Téba ugye nagyon vezető szerepe volt még mindig, ugyanúgy, mint mindig, de más központok is ugye fontosak lettek, ami ugye fontos, hogy amiről majd beszélünk is szintén, meg Adri is mondta, hogy a különböző ilyen helyi vezetők felemelkedtek, és a helyi sejtek, és a fővárosok, ilyen kisebb fővárosok emelkedtek föl, és maga ennek a különbségnek, tehát az egyiptomi líbiai ellenállásnak ugye etnikai különbségeik vannak, azok az okok, valamint az új birodalom utáni, ugye adminisztrációs iratok, ugye hieratikus írás különböző formában valósult meg, északon a démotikus fog kialakulni, Tébában pedig az abnormális hieratikus az idézőjelben, mert annyira egy ilyen eltorzult változat a hieratikus írásnak, tehát ebből is látható, hogy mennyire nem állt úgy nagyon kapcsolatban, vagy nem hatott egymásra ez a két terület. Ugye ezután pedig már a királyság ideológiáját, ugye nem szabad...
Pár dolgot szeretnék hozzáfűzni ehhez, hogy ugye miért is volt ez, hogy észak-dél, hogy más volt az írás, ugye, hogy végül is láthatjuk, hogy a líbiaiak annyit nem törődtek végül is ezekkel a nagyon régi hagyományokkal, ezeket annyira nem tartották fontosnak, hogy most így írjunk, vagy úgy írjunk, úgyhogy végül is ez is, hogy monumentális feliratokon is látszik, hogy sokszor hieratikus váltja fel a hieroglifet, hát ilyet se tapasztaltunk ugye ezelőtt, úgyhogy tényleg vannak ilyen tényleg olyan nagy váltások, ami mondjuk lehet nem tűnik nagynak, például csak az, hogy az írás változik, de hogyha megnézzük az egyiptomi történelmet, tényleg van olyan, amit kitaláltak 5000 évvel ezelőtt, és azt most is mondjuk úgy csinálnak mondjuk ebbe a korba, de nem, ők megváltoztatják, ők nem törődnek ezzel. Tehát ezek ilyen apróságnak tűnnek, de egyébként meg egy echte egyiptomi személyben ez lehet, hogy nagyon durva dolog. Na, és akkor beszéljünk egy kicsit a királyságról. Ugye az ideiglenes király Ámonnak való alárendelése kapóra jött ugye a 22. dinasztia királyainak, vagyis majd a lendő királyainak, mint politikai eszköz. Ugye a 21. dinasztiára is jellemző volt már ez a teokrácia bevezetése, erről beszéltünk a múltkori adásba. Ugye a király politikailag függetlenedett így ezáltal, és gyakorlati hatalma a főpapokéval vetekedett. Erről tehát beszéltünk, hogy...
Tehát elég rossz volt a helyzet, igen. Mindenféleképpen.
A 22. dinasztia elejére a líbiaiak megalapozták így a hatalmukat, így mérséklődött a teokratikus kormányzás. Első Sesonk utódai ismét a király politikai fennhatóságát igyekeztek hangsúlyozni, de időszámításunk előtt 850 körül meggyengült ez az egész, és a tébai főpapok, majd utána később Ámon isteni feleségei fognak felemelkedni. A líbiai királyok fáraói ornátusban ábrázolták magukat, viselték is a teljes titulatúrát, amit ugye már az előbb is említettünk, tehát tényleg ezeket átvették teljesen. Jelenetek is vannak, például azt is már említettük biztos sokszor, hogy van az a tipikus jelenet, hogy a fáraó lesújt az ellenségére, tehát líbiai ábrázolásokat is láthatunk ugyanígy, hogy a líbiai fáraó sújt le az ellenségét, tehát ezeket így megtartották. Illetve beszélhetünk még a Szed ünnep tartásáról, ugye a Szed ünnep ez a megfiatalító ünnep, úgymond, hogyha betartanák, akkor 30 évente volt, de ugye ez sok király nem tartotta be, illetve többet tartott, mert ez végül is egy nagy ünnepség, itt az volt a lényeg, hogy őt dicsőítsék végül is, nem tartotta már utána mindenki fontosnak ezeket. És például második Oszorkonnak volt egy ilyen szed ünnepe a 22. uralkodási évében, Bubasztiszban. Vörös gránit kapu reliefjein ábrázolva is van ez az egész egyébként, de majd, hogyha második Oszorkonnál járunk, erre kitérünk, de ez már nem most lesz, hanem majd a következő adásban. A királyt rendszeresen gyermek Hórushoz hasonlították, ez is egy ilyen végülis új dolog. Ábrázolásokon ez így valamiért így berögződött, hogy valószínűleg ez is azért, hogy elfogadják az egyiptomi nép, tehát az Egyiptomban lakó egyiptomiak elfogadják őket királynak, tehát ez is segítette ezt a dolgot. Figyeltek nagyon ezekre egyébként, de vannak ilyen furcsaságok, hogy például nem zavarta őket az, hogy egy vagy két király uralkodik egyszerre, ugye ez megint az, hogy a korábbi korokban a fáraók ezt nem hagyták, tehát ez ilyen nem volt, hogy egy vagy több király uralkodjon, ez nem volt megszokott, de őket valahogy ez nem érdekelte, mert tényleg nem úgy látták ezt az egészet, tényleg ez ugyan annyit tudom csak erre mondani, hogy más volt a felfogásuk, ennyi. A király és az alatt való közti különbség is egyébként halványult, az ábrázolásokon is látható ez, hogy például olyan sima magánembereket ábrázoltak olyan pózokban, ahol amilyenben csak a királyt lehetett. Tehát ez sem volt megengedve régen, és most ez is előtérbe kerül. A királyi kíséret, betolakodás a királyi temetkezésekben szintén egy úgymond probléma, vagy egy változás. Ugye első Szuszennésznél láthatjuk ezt, hogy egy tábornoknak a múmiája is előkerült a sírjából, tehát ilyen se volt eddig, tehát nem tudom, a lényeg, hogy nagyon sok minden változott például ezek is többek között. És akkor most még Franci beszél egy kicsit a hadseregről és a gazdaságról, és aztán rá is térünk az uralkodókra.
Hát ugye a hadsereg nagyon fontos szerepet töltött be Egyiptom egész történelme során, de főleg az új birodalom után a hatalom az mégis a katonaság kezében volt, mert ugye arra támaszkodott a hatalom, és a fő dolog ebben az időszakban az erődépítés volt, hogy az előbb említett közép-egyiptomi El-Hibe település is tulajdonképpen egy erődített város volt, és ilyen határerőd és a felső egyiptom vezetőknek az északi főhadiszállásaként működött, valamint a 22. dinasztia alatt is ez megvolt, például első Sesonk is épített itt templomot, és első Oszorkon is ezt így kiegészítette, tehát tulajdonképpen a katonai erődítményé vált minden ilyen régebbi kis központ, városok és hasonlók. És meg kell még említeni ugye a híres harmadik Ramszeszbeli Medinet-Habói templom körzetet, ami egy menedéket nyújtott tulajdonképpen a közigazgatás részére, és egy főpapi rezidencia is volt egyben, tehát maga a hadsereg ugye az nagyon fontos volt, hiszen a főpapok is ugye tulajdonképpen katonai pozíciót is betöltöttek egyszerre. És akkor pár dolog a gazdaságról és az erőforrásokról, ugye sokan úgy negatívan írnak erről a harmadik átmeneti korról, mint általában az összes átmeneti korról, de nem feltétlenül volt ennyire negatív, mint mondjuk az első és a második. Az év
alatt 100 király volt.
Igen, ráadásul azért voltak pozitív dolgok, és ugye nagyon szép sírok kerültek elő, de maga, ami ugye nagyon eltér az előző királyoktól, az az, hogy például az ilyen kőépítményeket, ritkán építeteket, tehát ilyen nagy királyi monumentális épületeket, mint a Karnaki templom, vagy a Medinet-Habói templom, azok nincsenek. Inkább a meglévőknek a kiegészítése és javítási munkálatok mentek voltak divatban. Ekkoriban valamint újrahasználás is ugye a régi templomoknak.
Következtetünk a gazdaság minden létére is, hogy nem állt a csúcson.
És például ugye a híres Per-Ramszesz város, ami ugye másik Ramszesz idején volt nagyon fontos, annak a köveit is elbontották, és Tanisz ugye tulajdonképpen ebből épült fel. Tehát egyrésztről lehet, hogy gyenge gazdaság volt, de ez nem mondható végig, hogy nem a libiai uralom egész teljesen, hiszen azért béke volt, és egy rövid központosítás is volt, hogy első Sesonktól második Oszorkonig, akivel majd a következő alkalommal fogunk megismerkedni, és itt azért királyi építmények is voltak, nem maradtak meg nagyon, de majd mindjárt Bubasztiszról beszélünk, hogy ugye ott is például voltak építkezések, valamint Taniszban is. És a mezőgazdasággal sem volt annyi probléma, mint ugye általában ez megszokott. A 22. és a 21. dinasztia királyi temetkezési tárgya is ilyen gazdag lehetnyoggal. Vannak ugye például az ezüstkoporsók, amikről majd beszélünk a későbbiekben. Ezek
ami
a...
egy újdonság, mert ugye az ezüst nem volt nagyon használatban.
Igen, és ritkább is volt, mint az arany, hiszen az aranyat azt Núbia aranybányaiból folyamatosan hoztak, tehát annyi volt náluk tényleg, ahogy ugye például a külföldi királyok is mondták, mint annyi volt az arany, mint ugye a homok Egyiptomban, tehát ebből lehet következtetni, hogy ugye az aranyjal minden rendben volt, inkább az ezüst volt az, ami ritkaságban ment, de attól főleg egy gyönyörű solyomfejes fehér koporsót majd meg fogjuk mutatni.
Igen, így. Tehát ennyit terveztünk így a líbiai korszak bemutatásáról, így az első körben, úgyhogy végülis röviden annyit elmondanék így a fárók előtt, hogy az első líbiai uralkodók a családtagokat ugye a fontosabb eddig örökölhető pozíciókba nevezték ki. Az első uralkodók utódai egyre kevesebb sikerrel vették fel a harcot az újabb, megerősödött független politikájú hatalmi központokkal, és akkor ugye most meg szeretném így, azért gondoltam, hogy ezt így elmondom, mert legalább látják, hogy mi is történt ebbe. Ugye volt ez a tébai 23. dinasztia, ami ugye a Téba hatalma alatt álló területen elfogadott fárókból állt, illetve volt egy taniszi dinasztia is, ami az északi királyok különböző csoportjaiból tevődött össze, ugye ez mellett, hogy volt ez a 22., amiben most vagyunk. Illetve voltak ezek a felemelkedő szahiszi központú 24. dinasztia is lesz majd, tehát ez így ez a harmadik átmeneti kor végül is ezekből a dinasztiákból áll, és utána majd jön már a késő kor, amivel majd hát úgy két adás múlva fogunk foglalkozni, ott is, ott már kicsit részletesebben kitérünk egy-egy fáraóra, mert ők azért már tettek dolgokat, de egyelőre még itt vagyunk, és ugye első Sesonk, az első királyunk, első fáraónk, úgyhogy akkor róla szeretnék mondani pár dolgot. A 21. dinasztia utolsó királya, ugye második Pszuszennész, róla volt szó a múltkori adásban, saját személyében egyesítette a fárói hatalmat és a tébai Ámon főpapi tisztséget, viszont fiú örökösen nem volt. Ezt használta ki ugye egy új líbiai származású uralkodó család, mely a Krisztus előtt 10. század közepére fokozatosan ugye egyre nagyobb hatalomra tett szert Deltában, diplomáciai házasság részén megalakult egy új líbiai uralkodó család, uralkodókból álló dinasztia, mégpedig a 22. Ugye ebben vagyunk most, ezt mondják Bubasztiszi dinasztiának is, és szerintem mondhatnánk akkor Bubasztiszról pár szót rögtön, hogy
mi is az?
Hogy mi is ez a Bubasztisz?
Ez egy város, és a Deltában található, tehát Észak-Egyiptomban a 22. és 23. dinasztia alatt volt fontos, de amúgy régebben is, tehát hiszen ez egy ugye a Bastet macska istenőnek a központja, és ott egy Bastet templom is található, annak a legalábbis a templomnak a maradványai. Ez második oszorkontól van egy bejárati csarnok, ami ott található, hogy fontos lesz a következő alkalommal, valamint harmadik oszorkon ünnepi és hipposztér csarnoka is volt, valamint későbbi hozzá rakások is. De a lényeg az, hogy ez a macska istenőről híres, valamint ugye a későbbi időkben is nagyon fontos szerepet fog betölteni.
Igen. És akkor kezdeni az első Sesonkkal, aki körülbelül időszámításunk előtt 945-től 924-ig uralkodott. Az új birodalmi minta nyomán próbálta újra központosítani a fárói hatalmat, amit mi ugye mondtunk is, hogy az elején próbálkoztak ezzel, csak hát ugye nem sikerült, úgyhogy visszatér minden a régibe, vagy a újba igazából. Építkezésekbe kezdett és külpolitikai terveken gondolkodott. Erről forrás ugye a Biblia, az Ószövetségben ugye Izrael, Júda és Dél-Palesztina elleni hadjáratokról olvashatunk, ugye majd erről mindjárt fog nekünk egy kicsit részletesebben beszélni.
És mindjárt Adri fel is olvas belőle egy kis részletet.
Igen, egy kis részlet van, ahol megemlítik Sesong nevét, vagyis mi, vagyis úgy...
Sisák néven, de az igen, ő de igyéke.
Szerintünk, meg a többség szerint ő maga. Sisák egyenlő Sesonkkal, és kész. De persze hát nem tudhatjuk biztosra, ki tudja, hogy... Na mindegy, nem menjünk.
A lényeg, hogy valószínű, hogy ő ebben az időszakban, mert ez a Karnaki templomon is majd, ahogy láthatjuk, és van is egy kép.
Ja igen, ja, akkor most el is mondanám gyorsan, hogy vannak képek a kontaktradio.hu oldalon, hogyha belemennek, hogy műsoraink, és akkor azon belül fárók földjén is elvileg ott lesznek. Majdnem minden fáróról sikerült valamilyen hozzákapcsolható képet hozni, majd mondjuk, hogy mi lesz,
valamint
amikor épp
hogyha oda. Valaki a régebbi adásokat szeretné újrahallgatni, mondjuk a 21. dinasztiát és a 3. átmeneti kort, az ugye map.hu, tehát a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság map.hu honlapján megtalálhatja. Ott a műsoroknál kontaktrádió, és ott is a fárók földjén. De amúgy másokat is lehet találni, tehát a többi műsort is, mint a tárlatról tárlatra is hasonlók.
Igen. A tróna lépésével ugyan új korszak köszöntött be Egyiptom történelmében, mégis ugyanazt a Ramesszida uralkodói nevet vette föl, ugye ez a Hecseper-ré, mint a 21. dinasztia Belisz Mendész, ugye róla is a múltkori adásban volt szó, és ugye ezzel egyértelműen végül is kinyilvánította igényét a múlthoz való kapcsolódásra, illetve hogy az ősök ugye politikai programját szeretné ő is folytatni kisebb-nagyobb sikerrel. Viszont külpolitikai törekvései arra utalnak, hogy egy másik elődjét is szem előtt tartotta, ez pedig harmadik Thotmesz, őt egy ilyen példaképének tekinthette, hiszen harmadik Thotmeszről, már nagyon rég volt róla szó, de ő nagy hódítóként ismert végül is, és ugye majd láthatják, hogy Francia beszél róla, hogy ő is próbálkozott ilyen külpolitikai hódításokkal, de igazából nem is volt neki fontos maga hódítás, tehát nem hozott ott létre ilyen különböző, nem tudom, ilyen tehát nem nevezett ki oda senkit.
Tartományi embereket,
köszönöm. Tehát, hogy nem az volt a fontos, hanem végül csak egy ilyen erőfitoktatásnak mondhatnánk ezeket a támadásokat. Hát meg illetve azért hozott haza pár dolgot, de majd erről is mindjárt franci fog beszélni, ugye Jeruzsálem kifosztásáról. A fiait is fontos pozíciókba helyezte, ugye erről beszéltünk, hogy ez a politika. Ugye Juput, ő az egyik fia, ő Tébába küldte, Ámon főpapja lesz, ugye Nemaret, ő Hérakleopolis főparancsnokává tette, ugye ez katonailag nagyon fontos ez a hely katonai szempontból, illetve lesz ugye a következő uralkodó első oszorkon ugye a fia, illetve Memphisnek, ugye ez is egy fontos hely most számunkra, meg ugye az volt mindig is, és oda pedig a sógorát nevezte meg, vagy nevezte ki főpappá. Setsunofertumot. Bocsánat. Sesonk uralkodás alatt egyébként parancsnok volt az egyiptomi hadseregben, vagy uralkodása előtt, illetve hogy uralkodói, ami nagyon fontos, ugye Tanisz emelkedik fel ebbe a korba, illetve Bubasztisz is, amiért említettük, hogy Bubasztiszi dinasztiának is hívjuk ezt, hogy ők onnan származtak valószínűleg Maneton szerint. Maneton nem kell most nekünk, igen. folytathatod.
Csak még akkor a hadjeltáról pár dolgot mondanék, ugye Salamon halála után két részre szakadt a terület, Izraelre és Judára, és 925-ben Sesong megrohant a Palesztinát, és ezt meg is örökítette a karnaki templom falait, tehát nem tudom, hogy van-e fönt kép.
Igen.
Igen, akkor nézzek meg.
Egy lesújtó király, ha jól tudom.
Igen, majd ugye ezek az ábrázolások, ezek azok, amikről ugye beszéltünk, hogy megmaradtak például a líbiai dinasztiák alatt is. Úgyhogy ezt nézzek meg, megéri. És Salamon templom kincseit is Egyiptomba hozta, és a Bibliában, például a Krónikák könyve is megemlékezik róla, Salamon aranypajzsairól is hasonló, hogyha Adrien felolvasnád azt
igen,
a részletet.
Igen, felolvasom, így hangzik, idézem, Roboám király... Roboám királyságának 5. esztendejében, aztán felvonult Sesák Egyiptom királya Jeruzsálembe, és elvitte az úrházának kincseit, a királyi kincseket, és elrabolt mindent, azokat az aranypajzsokat is, amelyeket Salamon készített. Idézet vége, önnen maga készítette.
És ugye Sesong, ahogy mondtuk, ugye az új birodalomot mondta a főnek, tehát vissza akarta állítani tulajdonképpen, és hódításokból is kezdett, de tulajdonképpen ezután, az előbb említett hódítás után nem tett, ugye ki, amit Adri is mondott, egyiptomi helytartókat oda a meghódított területekre, és a palesztinai hadjárat előtt Sesong Núbiára is kiterjesztette rövid időre az egyiptomi hatalmat, ugye fontos volt Núbia mindig is, és mindig is fontos lesz, főleg akkor, amikor a 25. dinasztia meg fog alapulni, ugye a núbiai dinasztia, vagy etióp dinasztia más néven. És az a núbiai hatalom kiterjesztés rövid időre, ez egy katonai expedíció keretében ment valószínűleg, és már a Palesztinában is, amikor mentek, akkor núbiaiak szolgáltak a seregében. Tehát tulajdonképpen ezek mellett elmondható, hogy nem csak harc volt, de béke is, és jó kapcsolatot tartott fent Biblossza, például elküldte a fejedelemnek a szobrát is, amire a fejedelemre is ráfirkált, úgyhogy tulajdonképpen minden rendben ment.
Igen. Ugye azt még elmondhatjuk, hogy ugye próbált így a külpolitika felé nyitni végül is a külföldiek felé, de utódaival egyébként kb. Csak a kereskedelemre fog majd koncentrálódni ez a dolog, illetve hogy így 21 évig uralkodott körülbelül, és a sírját pedig még nem találták meg. Taniszban vannak ugye sírok, erről is beszéltünk múltkor, és például utódainak is lesznek ott sírai, az övé nincs köztük, de még lehet ezen változtatni. Szeretnék pár dolgot gyorsan, csak hogy a művészet, építészetről, aztán elmegyünk utána. Igen. Építkezési programjában szerepelt egy nagy fesztivál udvar, ugye Karnakban, amit említett Franci is, ez az Ámon templomban, de azt ugye a király halála miatt befejezetlenül hagyták. Viszont elkészült egy szekció, ez pedig a Bubasztiszi kapu, tehát ilyen néven ismerjük. Ezen vannak ezek a feliratok, amik beszámolnak végül erről a palesztinai hadjáratról. Végül ez csak ennyiből fontos, illetve még Elhibét említeném meg, ezt is mondtuk már most. Itt állt ugye egy Sesongnak egyik temploma, viszont mára teljesen elpusztult, úgyhogy igazából nem sok mindent tudok erről mondani. Mi volt ugye a lényeg? Sesongnál erős hatalomkoncentráció.
Családi ami, kapcsolatok, mindenkit benyomott.
Fiait előtérbe, illetve hogy a külpolitikát fontosnak tartotta, és ez ugye Palesztinára irányult, és akkor most megyünk el zenélni, és utána jövünk vissza még a többi uralkodóval.
Shagara gohwa, gine nani hana. أفكر فيها بس هل يا ماما يا زال موجودة وقلبي محفوظ فيها أيوة موجودة وقلبي
Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Kontakt Rádió műsora, azon belül is a Fárok földjén. Kövi Franciskával ülök itt, én pedig Olá Adrián vagyok. A mai témánk líbiai uralom per egy. Már beszéltünk különböző dolgokról, hogy mik változtak ebbe a korszakba, ugye nyugatról a líbiaiak szépen lassan beszivárognak az országba, letelepednek, beolvadnak a társadalomba, csak hogy ne ugyanazt a szót használjam, igen. És közben így gyengül a hatalom. Mármint a Fárók hatalma egyre gyengül, és felemelkednek szépen lassan, és ezt kihasználják a líbiaiak, és...
megalakul a 22. dinasztia.
Igen. És ugye most egy fáraó volt eddig szó, ugye ő első sesonk, és most pedig jön első oszorkon.
Felmaradt róla egy forrás, amit most nem hoztam el sajnos.
Hát, olyan...
pedig el kellett volna hoznom, de
elvett az eszét az előadás.
De a következő alkalomra ígérem, elhozom, és fel fogom olvasni önön magam. És a lényeg, hogy ebből az időszakban nagyon kevés forrás maradt fönn, és hát tulajdonképpen ami az ő uralkodásából nekünk fontos, az az, hogy a nyugati oázisok egyiptomi kontroll alá kerültek, és ugye a déli területek közül is pár dolog, valamint a rokoni kapcsolatok nagyon fontosak, ugyanúgy, mint papjához hasonlóan, ő is minden rokonát ugye bepatarolta minden fontos pozícióba, és ugye másik Szuszennész lányát veszi feleségül, ebből is látható, ugye másik Szuszennész az előző dinasztiából volt fontos,
igen.
És az ő lányát veszi feleségül, ezzel is erősítve.
Mátkarét
pontosan, igen. Köszönöm. A kapcsolatokat, a családi kapcsolatokat, és tulajdonképpen oszorkon ennyit tett.
De még, még tud egy róla. Dátumot azért kapcsoljunk hozzá, vagy dátumot, évszámot 924-től 889-ig, tehát azért ő is uralkodott jó pár évet, de úgy mégse, az a baj, hogy nincs nagyon forrás, hogy amiről így tudnánk nagyon beszélni, csak egy, de azt nem hozta el Franciska, sajnáljuk. Viszont hoztam tőle, és nem én, hanem feltöltöttünk szobrokat. Van egy swing szobor, az nincs fent, arról nem találtam szép képet, úgyhogy arról csak mondanék pár szót végül is. Annyi a lényeg, hogy ez az oroszlán test emberfej dolog, ugye már az Óbirodalom óta megvan. 7 helyen jelenik meg rajta a kartusba vésett királynév. Több helyen is. Nemeszkendőt visel, Ureusz kígyó is van a homlokán, illetve király szakál. Kerek az arca, az oroszlán egy idealizált portré, nem egyéni vonásokkal. Nem valószínű, hogy újra felhasználás, mert ugye általában azt csinálták ezekben a korokban, hogy elvették a szobrot, átírták a nevet, és hopp, már van is egy szobrom. Hát ez a legegyszerű, rubrum. És végülis annyit még el kell róla mondani, hogy elnagyolt a kidolgozás. Tehát annyi, nem olyan szép mű, mint mondjuk egy újbirodalmi alkotás. Illetve van még egy szobor, erről hoztam képet, ő magát láthatjuk, önnön magát, a kis portréját. Ez egy Biblosból származik egyébként ez a töredék, sajnos nincs meg az egész szobor, az arc azért jól látszik. Végül is ennyi a vitatott egyébként, hogy mikor, mármint hogy vannak ilyen furcsa dolgok, mert Biblosból ugye ő, ez nem Egyiptomban van, úgy azt tegyük hozzá, hogy ez nagyon fontos
dolog. Hanem keletre tőle.
És az vitatott ugye, mert egyébként rajta van egy áldozati szöveg, ne ez a lényeg, hogy egy áldozati szöveg van ráírva a város istennőjének, Biblos űrő. Na, Biblos úrnőjének. És vitatott, hogy ez a szöveg mikor került rá, meg egyáltalán hogy, meg miért, és miért került Egyiptomba, tehát ilyen tök fura. Na mindegy, ennyi, ez erre a szobor, itt már van még egy szobor, erről is van kép, ez egy bronz arany 14 cm-es szobrocska, kevés kőszobor készült ugye ebbe a líbiai korba, viszont a bronz felemelkedik, virágkorát éri ebbe a korba, úgyhogy végülis ez egy jó kis példa, boráldozat bemutatása közben láthatjuk. És ennyit Oszorkonról, az elsőről.
És akkor még pár dolgot szeretnénk mondani, ugye másik Sesonkról, aki ugye a következő uralkodó, hogy a múmiája a Stanisban van. És hogy tulajdonképpen ő társuralkodó volt, nem tett semmilyen izgalmas dolgot, ami számunkra most annyira nagyon izgalmas lehet, hanem inkább tovább is haladunk. Viszont annyit még mondanék róla, hogy az uralma az tulajdonképpen békés uralkodás volt, és nem történt esemény tényleg, de Adria erről biztos
többet tud. De lehet történt, csak nincs forrásunk. Még pár dolgot szeretnék, csak annyit, hogy Pierre Monté 1939-ben ő találta meg ezt a síregyüttest, ugye köztük elsőbb Szuszennész temetkezési komplexumát, ahol öt kamra volt, itt az egyik kamrában volt egy sólyomfejes ezüstkoporsó, na erről is van kép, tehát második Sesonk sólyomfejes kopiáról, nagyon szép alkotás. Illetve még voltak mellette más mumiák, de ez nem fontos. A koporsó már egyébként a kairói egyiptomi múzeumban található, és találtak még itt égkövekkel kirakott karkötőt, arany melldíszeket, illetve halotti maszkot. Erről szintén van kép, ez egy gyönyörű arany halotti maszk. A király arcán találták egyébként. Itt ilyen viták vannak arról, hogy második Sesonk vajon első Sesonk gyermeke, vagy első oszorkoné. Az fura, hogy az a furcsa, hogy a temetkezésben talált tárgyakon első oszorkon neve egyáltalán nem szerepel, viszont első Sesonké igen, úgyhogy ezért gondolják azt a kutatók, vagy az egyiptológusok, hogy inkább valószínűleg első Sesonk az apja, és ez, talán egy ilyen nagyon késői gyermeke lehetett első Sesonknak, második Sesonk. Sok a Sesonk! Eszembe itt most már...
Jövőn pedig még takalót jön, akire pár dolgot mondanánk.
Ja, még bocsánat, annyit szeretnék az ezüst koporsóról gyorsan, hogy múmiaként megformázott test, ez, amit láthatnak a képen. A király hatalmi jelvényeket tartja kezében, feje sólyom, fejet mintáz, és a koporsó oldalán pedig hieroglif feliratok és vallásos jelenetek láthatóak. És még gyorsan első takelót, 889-874, első oszorkonnak a fia volt, ezt tudjuk. Felesége Kepes királynő, és nekik lesz, igen, a fiúk második oszorkon. Itt is vannak ilyen furcsaságok, mert lesz egy második Takelót nevű uralkodós, és hogy itt keverték őket, hogy vajon volt első, nem volt első, de valószínűleg most, mert nem találtak sokáig forrást erről, hogy lett volna, mert Egyiptom egyáltalán nem volt nyoma, csak így a fejed, tehát a királylistákon, hogy volt ott valami. És aztán ő találtak végül is nyomot, szépen a 80-as évek környékén, forrásokat, és akkor tényleg most már bizonyos, hogy ő, csak hogy össze lehetett még így is keverni, hogy most mikor van szó első, meg második Takelótról, és akkor annyi a különbség köztük, hogy a második Takelót szokott használni egy Ízisz fia, ezt használta, hogy Ízisz fia, ez egy epiteton, ezt használta általában a titulatúrájába. Szintén Taniszban van a sírja, egy kamra, amit talán apjától bitorolt el, de ezt nem tudhatjuk, ugye, de ez tuti, hogy az apja, mert rajta vannak a felszereléseken, a temetkezési felszereléseken a nevei, tehát az első oszorkonnak a neve rajta van, itt legalább látszik. Hát nem sokat tudunk róla, az a baj, tényleg így nincs sok forrás.
De nem is baj, mert pont le is járt az idő,
úgyhogy a következő alkalommal művészet, vallás, kultusz, és akkor a többi fáróval folytatjuk, és hát végül is mi volt a lényeg?
Hogy megjöttek a líbiaiak a 22. dinasztiában, és ugye láthattuk, hogy mennyiben tartják mondjuk az egyiptomi hagyományokat, és mennyiben térnek el tőlük, és ugye kicsit megőrzik az etnikai identitásokat.
Igen, azért láthatjuk, hogy elég sok dolog újdonság van, apróságok, de azért sokat számítanak maguknak az egyiptomiaknak, mármint hogyha így néznénk. De majd még a következő adásban is kitérünk ezekre, addig is vigyázzanak magukra, és akkor
köszönjük
4 hét múlva találkozunk. Köszönjük a figyelmet!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén.